Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogyan táruljuk a megújuló energiát akkorra, amikor azok bármilyen okból, de nem termelnek. Legegyszerűbb példa erre a napelemek által generált energia későbbi felhasználásának kérdése. A válasz akkumulátor. Igen, de milyen? A mindenki által jól ismert, a telefonokban és a számítógépekben használt lítium-ionos akkumulátorok ipari méretekben nem elég hatékonyak, drágák és nem túl biztonságosak. A mezőkövesdi Top Energy ZRT egy új fejlesztésű nátrium-ionos technológiával foglalkozik. A cég marketing igazgatóját, Körfi Krisztiánt, M. Szűcs Péter kérdezte.
Mennyire érdeklődnek a kis és közepes vállalkozások, vállalatok, adott esetben magánszemélyek, olyan megoldásokért, amelyeket önök tudnak nyújtani, magyarul energiatároló akkumulátorokat nagy méretben elhelyezni?
Erre azt tudom válaszolni, hogy egyre jobban pörög föl az energiabiznisz, hogy így fogalmazzak, mert az energiatárolás az gyakorlatilag most már napjainknak teljesen a releváns kérdésévé vált, és hát itt igazából azt szoktam mondani, hogy nem az a kérdés, hogy fog egy cég vásárolni energiatárolót, ez már nem kérdés. Igazából az a kérdés, hogy kitől fogja vásárolni, és mikor fogja vásárolni, mert egyébként az, hogy kell egy cégnek energiatároló, ez már most a mai világban ez nem kérdés. Több szempontból nagyon fontossá váltak az energiatárolók. Egyrészt nyilván a gazdaságosság szempontjából, ez az egyik egyébként motiváló kérdés. Másik az pedig az energia függetlenedés miatt is. Tehát, hogy az energiatárolók azért nagy biztonságot tudnak adni áramszünet esetére is, és gyakorlatilag ugye ki tudják küszöbölni ezekből adódó problémákat. Ezek a dolgok azért olyan fontosak lettek a mai világban, hogy most már nagyon komoly nagy cégek is szembesülnek a napi áramszüneteknek a problémáival, másrészt pedig ugye az, hogyha a napelemes rendszerrel rendelkeznek, a nappal megtermelt energiát este már a sajátjukból sokkal jobban tudják felhasználni, mint hogy hálózatról vásároljanak. Tehát itt a megtérülési idők rövidültek le ezáltal nagyon rövid szakaszokra. Vannak nem ritka esetekben, amikor akár ilyen másfél-két éves megtérüléssel tudunk számolni egy 100 millió beruházásnál.
Mekkora kapacitást tudnak kiszolgálni? Tehát most mondok egy hülyeséget, mondjuk egy Dunai Vasmű, ami most éppen nem dolgozik szegény, de hogyha neki kell egy ilyet tenni az asztalra, vagy mondjuk a Szűcs és társa, a BT, aki nem tudom, kerékpárokat gyárt, ugyanak megint másra az energia igénye, szóval milyen határok mentén tudnak önök segíteni?
Igazából itt azt tudom mondani, hogy akár a csillagos ég a határ, mert ezek az energiatárolók, ezek modulárisak. Van többféle nagyságban, tehát 100 kW-tól egészen az 5 megawattosig bezárólag vannak ezek az energiatárolók. Ami fontos, hogy ezeket egymáshoz lehet kötni, jellemzően hát gyártmánytól, meg nagyságtól függően, de jellemzően ilyen 10-15 darabot is lehet egymáshoz kötni. Tehát akár egy 5 megawattos rendszerből, hogyha most 15-öt egymáshoz kötünk, akkor 75 megawattig lehet felfejleszteni, de ezeket a rendszereket is lehet egymáshoz kötni. Tehát, hogyha van egy 75 megawattos egység, akkor még ahhoz is ugye lehet több egységet kialakítani. Nyilván egy igény szerint lehet ezeket megnézni, helyi adottságokat kell figyelembe venni, de igazából tényleg tudunk a Kínában, már Németországban, mert nem egy-kettő olyan telephelyről, ahol már ilyen 500 és 1000 megawattnyi tárolókapacitást alakítottak ki az elmúlt években.
Ha már említettem mondjuk magyar viszonylatban ezt a 75 megawattot, az sem kevés, de azért helyezzük már el, hogy ez mit jelent, mondjuk hány napig lehet, hány családi házat ezzel tökéletesen üzemeltetni?
Hát ezzel nagyon sok házat, nagyon sokáig lehet üzemeltetni. Hát 75 megawatt, ez 75 ezer kilowattnak felel meg, ugye jellemzően, és ugye ezt egy napon belül, tehát úgy vannak ezek a tárolókapacitások kialakítva, hogy ugye egy napnak a felhasználását szokták vele lefedni. Most azért 75 ezer kilowatt, ha most azt nézzük, hogy egy családi háznak a napi átlagos kilowatt számolás az ilyen 8-10-15 kilowatt, tehát ebből azért ki lehet számolni, hogy ebből nagyon sok családját, nagyon sok napon keresztül lehet üzemeltetni.
Milyen technológiát alkalmaznak? Mert ugye most azért nagyon komoly verseny van a világban, azzal kapcsolatban, hogy ezek az akkumulátorok milyen anyagokat használnak. Ugye a lítium akkumulátort mindenki ismeri, hiszen akinek telefonja van, vagy bármilyen eszköze, nagyjából abból van a legtöbb szerintem a piacon. Viszont az elmúlt időszakban pár hónappal ezelőtt csináltunk arról interjút, hogy az autóakkumulátorokban most már egyre több a nátriumionos, ami ugye azért jó, mert nátriumból van bőven a Földön, nem ritka földfém, sokkal könnyebb elkészíteni. Itt aztán mindig mindenféle kérdések vannak, hogy kinek milyen a hatékonysága, no meg a biztonság, hogy mennyire tűzbiztos. Önök milyenekkel foglalkoznak?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Folyamatosan fejlődnek az akkumulátorok, és ugye ebből adódóan egyre fejlettebbek most már a technológiák hozzá. Igazából itt az elmúlt időszakban ugye a lítium akkumulátorok terjedtek el, úgy, ahogy ön is mondta, tehát a telefonokban, laptopokban, az autókban is ugye ezek voltak az első fecskék úgymond ezen a piacon. De utána lesz a lítium vas fotfák, ezek már azért fejlettebb technológiákkal működnek, de ezeknek is az a problémájuk, hogy ugye eléggé problémás, amikor tűz van, akkor ugye az oltásuk. Tehát azért láttuk ezeket azért nem egyszer, nem kétszer ugye az elektromos autóknál, hogy sajnos mivel 1500 fokon égnek és oxigént vonnak el a vízből, azért gyakorlatilag szinte eloldhatatlanok. Igazából csak meg lehet fékezni, ne terjedjen a tűz tovább, tehát el tudták őket szeparálni, és akkor megvárják, amíg elég. Ugye ez egy elég nagy problémát vett föl. És ugye ezeknek a kiküszöbölésére, hogy fejlesztették tovább, és ugye jöttek a nátrium-ion akkumulátorok, amivel mi is kereskedünk, és emellett pedig az ipari környezetben a félszilárd, illetve teljesen szilárdtest akkumulátorok. Ezek nagyon hasonlóak a nátrium-ion akkumulátornak a tulajdonságaihoz. Pedig azt kell tudni, hogy a lítium akkumulátoroknál a probléma az, hogy ez egy folyadékban tárolja az elektromosságot, és a folyadék egyrészt ugye hőre rosszul reagál, tehát ugye a mínuszfokoknál látszik az elektromos autóknál is, hogy a hatásfokuk le tud csökkenni elég jelentősen. A pluszfokoknál pedig, ahol már plusz 30-40-50 fokban pedig veszélyessé válnak, és ugye ott ezért hűteni kell őket. Most a nátrium-ion akkumulátor azon kívül, hogy ugye olcsóbb az előállítása, mert a nátrium az jelen van a világon majdnem mindenhol. Másrészt ugye ezek nem tűzveszélyesek, és ugye mi ki is gyulladnak környékén mondjuk a raktár vagy az épületen be van építve, akkor is oldható sima vízzel. Tehát sokkal-sokkal barátságosabb és tervezhetőbb jövő van ezeknél a nátrium-ion, illetve félszilárd vagy teljesen szilárd testű akkumulátoroknál, mint a lítiumnál.
A szilárd testűeket is lehet sima vízzel oltani?
Abszolút, mert ugye ez a dolognak a lényege, hogy ugye nincs benne folyadék, tehát ugye a folyadék a lítiumnál az a probléma, hogy az a folyadék ugye a hő hatására átalakul, tágul, és utána ugye ez robbanáshoz is vezethet. Másrészt pedig ugye még egyszer, hogy mondom, a probléma a lítiumnak az, hogy oxigén tud elvonni a vízből, viszont a nátrium vagy a félszilárd vagy a szilárdtestnél ugye ez teljesen más technológia, mert hát ugye nem kell elmondani, hogy azért a tüzet szokták néha oltani sóval is, hogyha például van egy konyha tűz, és hirtelen el kell oltani, akkor sót átszorják, elalszik, tehát eloltja a tüzet, nem gyullad meg, tehát ugye eleve teljesen más az energiahordozó benne. A szilárd meg a félszilárdtest meg hasonlóan van felépítve, pont ezért fejlesztik ebbe a következő generációs akkumulátorokat, már az autóban is. Egyelőre, ami hátrányuk volt még ezeknek a nátriumnak és a félszilárd vagy szilárdtestnek, hogy ugye nagyobb a tömege. És ugye ezért az autó bizniszben, vagy az autógyártásban azért ez még nem volt annyira kiforva, de például, amit mi használunk a lakosság vagy az ipari áramtárolásánál, ott ezeknek nincsen releváns különbsége, tehát nincs hátránya, mert most az, hogy 20%-kal nehezebb egy akkumulátor, hát most uram, bocsánat, nem 80 kiló, hanem 95, nem fogja érezni a ház, úgyhogy nem lesz vele semmi probléma.
Mi az oka annak, hogy azért ezeket nem támogatja per pillanat még az állam?
Nem ismerik még, annyira új a technológia. Tehát most nem régen volt a cégvezetünk, Nádor Szeánfár úr fönt egy államtitkárral erről tárgyalni, megkérték a véleményünket, hogy mi már ezt forgalmazzuk, meg a nátrium-ion akkumulátorunk meg is nyerte a Konsuma nagydíjat. Nem ismert még, nem terjedt még el ez a technológia. Én azt szoktam mondani, ez olyan, amikor a lovaskocsit váltotta a gőzmozdony, tehát hogy voltak, akik még ugye nem hittek benne, meg féltek tőle, volt, aki már felült a gőzmozdonyon és használta. Mi már ülünk a vonaton, úgy néz ki.
És ugye ezzel valóban, miután sokkal több nátrium van, hiszen mondjuk minden emberben is van nagyjából egy olyan, nem is tudom hány deka, tehát hogyha már csak így nézem, hogy a természetben sokkal hamarabb előfordul, ezért így könnyebb vele valóban nagy településeknek, vagy nagyiparvállalatoknak is megoldani ezt a fajta, nevezzük szünetmentes tápegységét, akkumulátor segítségével.
Uh-huh. Igen, és ugye azt hiszem, hogy elfelejteni, ez egy sokkal zöldebb technológia, tehát míg a lítiumot bányásszák, és ugye nagyon durva módszerekkel tudják felszínre hozni, ráadásul, hogyha a lítiumnak ugye az élettartama véget ér, akkor még egyelőre megsemmisítésével is problémák vannak. Tehát most jellemzően például Kínába leviszik bányákba, és betonszarkofágokba tárolják le, addig ugye a nátriumot azt teljesen normálisan újra lehet hasznosítani, vagy akár ki lehet szórni az útra csúszásmentesítésre télen. És ugye maga az előállításánál is ugye hát ez a bányász technológia, vagy a lepállása a tengervízből, ezek teljesen úgymond zöld technológiák, nem ártanak a környezetnek semmennyiben.
Jó, beszéltünk iparról, mondjuk ha egy családi házam van, és szeretném azt elérni, hogy van egy kis szélturbinám, meg egy kis napelemem, de azért biztos legyen az energiaellátás. Most nem pontos árat kérek, de hogy nagyságrendben ez mibe fáj?
Az árak jelentősen csökkentek az elmúlt években. Hát most az utóbbi másfél-két évben szinte azt tudom mondani, hogy a felére estek az akkumulátoroknak az árai, akár a lakossági, akár az ipari szinten. Most nagyjából egy jó minőségű, hát most jellemzően, ugye most lítium akkumulátort tudnak összehasonlítani, de nagyjából egy 10 kW-os akkumulátor ilyen 7-800 ezer forintba kerül, és ugye a nátrium akkumulátor is, ez egy picit talán még most drágábbak, tehát azok inkább ilyen 8-900 ezer forintba vannak 10 kW-os nagyságban, bekerülési árba, de ezek mondom rohamosan csökkennek, és folyamatosan javulnak az árai.
A Mezőkövesdi Top Energy ZRT marketing igazgatójával, Körfi Krisztiánnal M.Szűcs Péter beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Egyre több háztartásban gyűjtik a csomagolási hulladékokat, de kevesen tudják, hogy ide tartozik a használt italos karton is. Ez lehet egy teljes doboz, vagy a gyümölcslevek doboza, amelyek papírt, műanyagot és gyakran alumíniumot is tartalmaznak egymásra rétegezve. Ez a társított csomagolás megfelelő válogatás után újrahasznosítható. Vagyis érdemes ezeket is gyűjteni a sárga fedelű szelektív kukákba. Ezért indított szemléletformáló kampányt a Győri Italos Karton Egyesülés. Nyikos Ágnes igazgatót Kovács Gergő kérdezte.
Nem annyira megszokott még a lakosság körében, hogy a használt italos kartont is lehet szelektíven gyűjteni, hogy újrahasznosítható, és hogy bele lehet dobni ebbe a sárga tetejű kukába.
Talán azért, mert ugye a italos karton több rétegből áll, és hiába tudható, hogy ezek a rétegek újra feldolgozható anyagból készülnek, lehet, hogy még újdonságnak számít még most is, hogy ez a csomagolás is újra feldolgozható. Ezt az üzenetet szeretnénk továbbra is megosztani a lakossággal, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy bemutathassuk, hogy ez a csomagolási forma is megfelelő a hasznosítás után. Az alapanyagai ugye 75% papírt, legnagyobb részben papírt tartalmaz, újra feldolgozható, újra papír, de már megoldás van a többi részének, a műanyag és alumínium tartalomnak is a kinyerésére. Európában több gyár foglalkozik ezzel a feladattal, tehát tulajdonképpen megfelelően összegyűjtve, bebálázva és eljutatva ezekre a kapacitásokra, ez a hulladék is újra feldolgozható teljesen, de az is igaz, hogy megfelelő kapacitás mellett. De hogyha Magyarországon is ezt megfelelően elindítjuk, ehhez hozzá tudunk járulni.
Mit tapasztalnak ott a térségben? Az italos kartonok gyűjtési aránya még azért elenyésző?
Azt láttuk, hogy igen, tehát mindenképpen azzal, hogy ugye megváltozott ugye a helyzet, hogy ugye beindításra került most már mindenki számára, teljesen nyilvánvaló, hogy a visszaváltás az egészen jól beindult, tehát hogy úgy mondjam, van hely a szelektív kukákban, és ezt szeretnénk megerősíteni, hogy akiben esetleg itt valamilyen kérdés van, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az italos parton is és újra hasznosítható, csak megfelelően el kell indítani erre az útra, mert ugye a szelektíven gyűjtött hulladékból lehet a megfelelő válogatással kinyerni az italos kartonos bálákat. A vegyes hulladékból történő hasznosítás, ott már nagyon nehéz megfelelő minőségű anyagot így előállítani, tehát ezért szeretnénk ezt a részét népszerűsíteni, erre felhívni a figyelmet és erősíteni a lakosság környezet tudatosságát ebben a témában is, hogy ha már ugye Győrben is ugye házhoz menő, ugye kényelmesebb, egy magasabb szintű szolgáltatást nyújt bizonyos területeken a szolgáltató, akkor használják ki ezt a lehetőséget, és csökkentsük azt a mennyiséget, ami a lerakásra kerül, és ha ugye kimenthető, visszaforgatható, a körforgásba visszailleszthető hulladékunk van, akkor tegyünk érte, hogy ez a hulladék a megfelelő helyre kerüljön. Számokat ugye most gyűjtjük, most dolgozzuk fel, én nagyon remélem, hogy a kampány végére már ugye tisztában fogunk látni, de mindenképpen az látszik, hogy azért, hogy sokan vegyesbe dobják. Érdekes, hogy az első analízisben már azt is láttuk, hogy a teljes kerül a vegyesbe jobban. Tehát, hogy a gyümölcsitalokat tartalmazó italos kartonok már jobban a szelektívbe kerültek, a teljesek viszont nem. Tehát, hogy erről is megfelelően a kampány során begyűjtött adatokat feldolgozva megfelelően további lépéseket kell majd tenni, hogy jó helyeken tudjuk az információt elhelyezni, jól fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés hogyan is történjen.
Ez akkor, ha jól értem, nem különbözik, nem más, mint itt a budapesti hulladékgyűjtés, vagy ez a sárga kukás rendszer, mert itt is be lehet dobni a teljes dobozt ebbe a kukába, és akkor ezek szerint ott a győri térségben is erre hívják fel most a figyelmet, hogy igenis ezt lehet oda.
Igen, tehát, hogy ugye az az egységesítési törekvés van teljesen érthetően, hogy gyakorlatilag Magyarország legtöbb területén azért hasonló legyen a gyűjtési módszer, tehát ugye a sárga kukába, a házhoz menő gyűjtés keretében lehet Győrben is a családi házas és a 4 lakásnál kisebb társasházakban élők számára ezt a megoldást használni. Ugye Budapesten 22-ben történt meg ez a váltás az utolsó kartonnal kapcsolatosan. Tulajdonképpen ugye azért, mert a csomagolási hulladékok közül ugye nagyon könnyen ki tudják a válogató művek, azok a gépsorok, amikben a hulladék válogató művekben működnek, könnyen szét tudják választani ezeket a csomagolási hulladékokat, és így tiszta bálák állnak össze gyakorlatilag a folyamatok végén. És ez így egy jó és egységes megoldás lesz, és ugye Győrben is már tudjuk, hogy a házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztésének az előkészítésén pedig dolgoznak, tehát most is folyamatban vannak a következő területek, ahol még esetleg nem ez a jellemző.
Győr városában és a környező településeken azt lehet tudni, hogy már több mint 20 éve adott a lehetőség a szelektív hulladék gyűjtésre, szóval azt gondolná az ember, hogy itt azért nagy részt tudatosak már ebben az emberek, de mégis milyen tanácsot adna a lakosságnak, hogy egyszerűbb legyen a mindennapi szelektív hulladékgyűjtés?
Hát igazából én azt a tanácsot adnám, hogy ugye megfelelő helyre helyezzük el. Ez azt gondolom, hogy akkor történik könnyen, hogyha már a lakásban is ezt körülbelül így csináljuk. Tehát én úgy néha meg is kérdezem azt, hogy hány kukád van otthon. Nekünk sok van tulajdonképpen, mert gyakorlatilag a háztartásban keletkező hulladék nagyon sok fele indítható tovább, hogy jó helyre kerüljön, és tényleg csökkentsük azt, ami a lerakóba kerüljön. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ugye ahányféleképpen gyűjtik, hát én nálam van annyi kuka is, tehát van egy csomagolási anyagos kukám, van külön a papírnak, van külön, ami ugye még használható tárgy, és ajándékozható, stb. Tehát igazából egy picit itt is mindenki otthon már hozzá tud járulni, és tulajdonképpen jól tudja otthon is csinálni ezt a részét a környezetvédelemnek, hogy tulajdonképpen a hulladék keletkezését is, tehát hogy az eldobandó, lerakóra kerülő, tehát nem hasznosítandó hulladék mennyiségét már itt tudjuk csökkenteni, és ezért is próbáltunk így a ilyen kis mindenkihez közeli szlogent is elindítani ezzel a kampánnyal kapcsolatosan, hogy az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport, nem kell hozzá nagyon nagy adottságok, nem kellenek hozzá, csak egy kis odafigyelés, és így is mindenki tud közös környezetünk megvédése ügyébe tenni.
A Győri Italos Karton Egyesülés igazgatójával, Nyikos Ágnessel Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.